Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és fohászkodjuk a mi Urunkhoz. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te neked gondod van ránk. Hihetetlen szeretettel fordulsz felénk, olyan nagyra értékelsz minket, embereket, hogy a legdrágábbat, a te szent fiadat adtad értünk, hogy nekünk életünk legyen. Uram, bocsáss meg, hogy ugyan mi ezt tudjuk, és mégis sokszor nem hevül a mi szívünk, amikor rád gondolunk, nem tölt el bennünket az a mélységes imádat, amely egyedül téged illet, add, hogy lélekben eljussunk arra a látásra, arra a szent, bensőséges magatartásra, hogy te legyél az első helyen, te legyél az imádott az életünkben, mert te vagy méltó rá egyedül, Urunk, aki teremtetted az eget és a földet, aki fenntartod és igazgatod ezt a világot, aki törődsz személyesen egyen-egyen az életünkkel, és úgy vezetsz bennünket, és azzal áldasz meg minket, hogy hitre jutatsz, hogy élő reménységet táplálsz a szívünkbe az ige és a Szentlélek által. Áld meg számunkra, Uram, ezt a csendes órát, hogy a te szent jelenlétedben valóban a te igédre figyelve te kezedbe vehesd a szívünket. Könyörülj rajtunk így, Urunk. Amen. Szeretett testvéreim, ugye ennek az evangelizációs sorozatnak az a címe, hogy az értelmes hit, és estéről estére, illetve vasárnap délelőtt arról volt szó, hogy a hit az hordoz magában egy olyan motívumot, amely a bizalom. Az Isten iránti bizalom. Egy olyan mozzanat, ami a hit egyik leglényegesebb mozzanata. Tegnap egy következő dolgot láthattunk meg az Isten igéje alapján a hitben, amely tulajdonképpen értelmes és logikus hit, az engedelmességet. A hit mint engedelmesség, ahogy tegnap is elhangzott, a hívő az engedelmes, illetve az engedelmes a hívő. Ma pedig előttünk van a hitnek egy következő mozzanata, amiről szintén az ige beszél, a reménység. Az az élő reménység, amelyet Isten ébreszt az emberbe, ahogy Péter apostol mondja első levelében, hogy a Jézus Krisztus feltámadása által élő reménységet ébresztett a szívünkbe a mi Urunk. Tehát hallgassátok most meg a mai estére kijelölt ige szakaszt, amely megírva található a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. A 13. verstől olvasom az igét a 22. versig. Hitben haltak meg ezek mind, annélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adták annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapja őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Uram, a te igéd lélek és élet. Eleveníts meg minket is általa. Amen. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete, az első versben már beszél a reménységről. A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a remélt dolgokba való bizalom. Tulajdonképpen a reménység mindig a jövőre szól. A jövő tulajdonképpen egy rendkívül fontos dolog. Hiszen Isten is jövő képet adott az ember elé. És Isten világosan beszél, hogy az embernek van jövője. Méghozzá itt is hallottuk, hogy milyen jövőt ígért az Isten, hogy Ábrahám és az ő utódai a mennyei hazát keresték. És látjuk, hogy tulajdonképpen a reménység valójában a jövőbe vetett bizalom. Annak az embernek van reménysége, aki bízik a holnapba, bízik a jövőben. Van élő reménysége, hogy érdemes élni. Van előtte cél és távlat. Persze ez világértelemben is így van, hiszen az az ember, akinek nincs reménysége a holnap felől, az kétségbe fog esni. Az reménytelen ember lesz. Az elveszíti a ma iránti bizalmat is. Hiszen akinek nincs jövője, akinek nincs jövőképe, az nem tud mit kezdeni a jelenével sem. Az ilyen ember feltétlenül depressziós lesz, vagy cinikus, és nem tud mit kezdeni az életével. Rendkívül fontos dolog, hogy vizsgáljuk meg, hogy van-e egyáltalán bennünk reménység a jövő felől. És mire irányul ez a reménység? Milyen reménység él a te szívedbe és az én szívemben? Mert természetesen vannak evilági reménységek is. Isten nem is akar ebből minket, hogy így mondjam, kimozdítani, mert tudja, hogy szükségünk van arra, hogy itt és most ebben a világban is legyen reménységünk, legyen jövőképünk, az életet értelmesnek és fontosnak tartsuk, és tényleg legyen a szívünkben evilági értelemben vett reménység is. Hiszen pontosan akkor lesz depressziós egy ember, mikor még a holnap felől sincs reménysége, mikor tényleg célját veszti az élete. De itt nagyon fontos, hogy megértsük azt is, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé. És ezek a célok milyen hierarchikus, fontossági sorrendben jelennek meg az életünkben. Mi a legfontosabb? Mi van az első helyen? És így tovább. Nagyon szomorú látni azt, hogy emberek, akik nem hisznek Istenben, a jövő felől milyen reménytelenek tudnak lenni. A testi ember csak testi dolgokba tud reménykedni, és rögtön elveszti az élete értelmét, ha a testi dolgaiban hanyatlás, öregedés, vagy éppen betegség, vagy egyéb nyomorúság tör rá a testi dolgaiban, ha elveszti a jövőképét, a bizalmát a jövő iránt, akkor bizony depressziós lesz, kilátástalannak látja a jövőjét. Nagyon sok ember, testvérünk szenved ettől a nyomorúságtól. Még, így mondom, politikusoktól kezdve a hétköznapi emberig megállapíthatjuk, hogy nincs sokszor jövőképe se a politikának, se a gazdaságnak. Ami van, az többnyire hazugság. Az többnyire olyan kép, amelyel csak a választóikat akarják mondjuk megtéveszteni, vagy a gazdasági élet szereplői tulajdonképpen meg akarják nyerni a gazdaság számára azokat az embereket, akik bizonytalanok, akik nem tudnak hinni a jövőben. De mindezek a dolgok persze fontosak. De ha ez kerül az első helyre, akkor könnyen kerülhet tényleg a testi ember abba a helyzetbe, hogy a testi nyomorúságai láttán elveszti a reménységét. És valóban céltalanná, reménytelenné, perc emberkékké leszünk, ha valóban nincsenek hosszú távú céljaink és távolataink. De Isten pontosan ezt akarja, hogy nekünk legyen igazi Istentől való jövőképünk, és hogy a sorrendet is tudjuk, hogy mi a legfontosabb. Ha emberekkel, különösen ha fiatalokkal beszélgetek, akkor mindig kiderül, hogy így mondom, az értékesebb fiatalok szép, humanista elképzeléseket vetítenek a jövő felé, hogy ha majd ő elvégzi az egyetemet, akkor akár mint orvos, vagy tanár, vagy egyéb pályán, hogy fog segíteni másokon, hogy fogja a magyar társadalmat építeni, vagy segíteni. Hát ezek nagyon tisztes és szép elképzelések. De egyre kevesebben vannak ilyen emberek. A legtöbb embert valójában semmi más nem érdekli a jövőjét illetően, mint a személyes karrierje. És itt is a fontossági sorrend. Tessék csak vele gondolni, azt súlykolja a világ, hogy az asszonyok is először a saját személyes hivatali karrierjüket építgessék, és ne a családot. Ne a gyermek legyen az első helyen, az édesanyja számára fontos, hanem a karrier, a saját karrierje. És ez mindodáig lemesztelenedik, hogy a végül semmi más nem marad, csak a pénz. Mint ahogy egy fiatal fiú, aki most ment az egyetemre, azt mondta, ő csak azért megy az egyetemre, hogy ő meggazdagodjon és milliómos legyen. Hát, idáig is el lehet süllyedni, de ez már rendkívüli értékvesztés, ha semmi nem számít, csak a pénz. Márpedig a pénzbe vetik az emberek igazán a reménységüket. Miben reménykedik akkor egy mai ember? Sokat keres, jól keres, meggazdagodik, és akkor van jövőképe. Akkor tudja, mit akar, a cél a pénz, a gazdagság, de hát persze emögött mind az ott van, amit pénzzel meg lehet szerezni. De hát mit lehet megszerezni pénzzel? Testvérek, a gazdag ember azt hiszi, hogy mindent. Én elmondom ezt a történetet sokszor, mert tanuljunk belőle. Egy gazdag embert kellett találnom. És amikor felvettem az adatokat, felesége, hát bizony elég fiatal felesége volt, mert ő is fiatal volt. 52 évesen egyik pillanatról másikra meghalt, miközben nyaralásról jöttek haza. És azt mondja nekem ez az asszony, tiszteletes úr, én minden pénzt megadok magának, ha elintézi, hogy a férjem a mennybe kerüljön. De nevetünk, igen, hát ez már egy hívő ember számára katasztrofális és nevetséges, de tessék elhinni, ez pontosan így történt. Tehát vannak emberek, akik azt gondolják, hogy még ott is a pénz, még azt is el lehet intézni pénzzel. És akkor én nagyon szeriden azt válaszoltam ennek az asszonynak, hogy ezt nem tudjuk pénzzel elintézni, mert Péter apostol azt mondta, nem aranyon, nem ezüstön váltattatok meg az ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotoktól, hanem a szeplőtelen bárány vérén. Nem aranyon és ezüstön. Bizony, milyen reménysége van annak az embernek, aki azt gondolja, hogy pénzzel mindent el lehet intézni. Pedig tessék elhinni, a mi világunk most már szinte csak erről szól. És ez nagyon szomorú. És vizsgáljuk meg a szívünkbe, hogy valóban nekünk mi a reménységünk. Hadd olvassam fel a testvéreknek azt az igét, amelyet Jób könyvében találtam, és a rendkívül találó. És gondoljunk meg, hogy ez a Jób, ez a patriárkák korában élő ember. Azt írja a 31-24-28-tól terjedő szakaszban. Ha reménységemet az aranyba vetettem, és azt gondoltam, hogy csak a szír aranyba bízhatom, ez is Birák elé való bűn volna. Kihagytam egy-két verset, ott még megemlíti, tehát ha szín aranyba bíznék, ha a nagy gazdagságomban reménykedtem volna, és így mondja, ha a nap ragyogását nézem, és a hold fényét, és csókot dobok feléjük, ez is a Birák elé való bűn volna. Tessék meggondolni, mit mond az ige? Mit mond ez a sokat szenvedett, nyomorult ember, aki látja, hogy mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tehát teljesen megszabadult mindazoktól a testi kötözöttségektől, amik bizony, sokszor minket is nagyon mélyen megkötöznek, megérintenek. Gondoljunk bele, ha aranyba bíztam volna, ha színarany lett volna a reménységem, ha gazdagságba bíztam volna, ez bíróság előtti bűn lenne, mondja Jób. Tehát vétkezünk. Miért? Mert nem Isten van az első helyen. És most nézzük Ábrahám életét egy kicsit. Ez egy csodálatos ember, Ábrahám. Miért csodálatos ember? Hát mert Isten kiválasztotta, és csodálni lehet Ábrahámot, illetve Ábrahám életében azt a csodálatos Istent, aki nem csak Ábrahámot vette a kezébe, hanem téged is, meg engem is. És azért vett a kezünkbe, a mi mennyei édesatyánk minket, hogy hívő emberekké formáljon bennünket, és megajándékozzon minket a legnagyobb ajándékkal, a mennyei jövőképpel. Ez az ő célja. Sokszor úgy gondolkozunk a kiválasztott emberről, hát Ábrahám, ha valaki, ő aztán tényleg kiválasztott ember. És úgy gondoljuk, hogy az ő kiválasztottságában, ami még rosszabb, úgy gondoljuk, hogy az én kiválasztottságomban rejlik valami rendkívüli érték. Hát persze, hogy rejlik, mert a legdrágábbat adta értem az én drága mennyei atyám. De az érték nem bennem van, hanem a kiválasztó Istenben, aki kiválasztott engem, aki végigvisz az életutamon, azért, hogy végül is hozzákerülhessek. Olyan szép, ahogy itt elmondja, hogy ezek hazát kereső emberek voltak. Ábrahám, Jákob, József, akiket emleget itt az ige, hazát kereső emberek voltak. De hát hiszen Ábrahám ott volt az ígéret földjén, Isten oda vitte ki őt. De azt mondja az ige, más hazát kerestek, mennyei hazát kerestek, Isten országát keresték ezek az emberek. Miközben valójában, amikor az ember úgy gondolkodik, hogy Isten országát keresem, akkor tulajdonképpen magát, Istent keresem. Ezt is kell tennünk. És akkor nézzük meg, Ábrahám, elhívja az Isten. És micsoda nehéz életfordulatokon kell keresztül mennie ennek a kiválasztott embernek. Mélységekből magasságokba viszi őt az Úr. Aztán olyan dolgok történnek ezzel az emberrel, amire azt mondanám, ahogy tegnap mondtam, hogy hívő ember vagyok én, ha az életemben durva bűnök ott vannak. Ábrahám megérkezik az ígéret földjére, ahogy kihívja az Isten, és mi történik? Rövid időm után éhínség tör ki Kánaán földjén. Most mondhatta volna Ábrahám, hát Uram, ilyen helyre hoztál engem? Lehet, hogy magába mondta is, nem tudjuk, de lement Egyiptomba, ott, ahol van kenyér. És mi történik Egyiptomba? Gonosz módon elárulja a feleségét. A felesége becsületét eladja azért, hogy a saját életét mentse. Ilyen a hívő ember? Nem, testvérek, hát ilyen a bűnös ember. Ilyen a bűnös ember. Ilyen vagyok én, ilyen minden ember bűnös. Mindenek előtt magát féltő. Ki van Ábrahám életében az első helyen? Hát nem az Úr, de nem is Sára, hanem ő maga. magát féltette. Gondoljunk Péter apostolra, amikor azt mondja neki az Úr, hogy ezen az éjszakán mindannyian megbotránkoztok bennem, akkor Péter felháborodik, hogy mit gondol róla az Úr? Hogy ő egy becstelen ember? Hogy ő meg fogja őt tagadni? Én kész vagyok veled, Uram, mint börtönre, mint halálra menni. Komolyan gondolta, de nem ismerte magát. Testvérek, a legnagyobb baj, mi nem ismerjük magunkat. Mi feltételezzük magunkról a jót, de amikor olyan szituációba kerülünk, ahogy Péter is, amikor a saját életét kellett féltenie, a saját élete kerül veszedelembe, akkor megtagadta az Urat. Azt mondta, soha nem ismertem ezt az embert. Ugyanígy megtagadja Ábrahám a feleségét. Nem a feleségem, a testvére mondja, és ezzel megmenti tulajdonképpen önmagát, hogy a feleségért meg ne öljék. Hát micsoda jellembeli bukfenc ez. Aztán visszakerül, és az a csodálatos, hogy Isten továbbra is beszél vele. Hát miért áll szóba egy ilyen hitvány fráterrel az Isten? Hát ezt most megkérdezhetném úgy is, hogy Uram, ismersz, milyen vagyok, miért állsz egyáltalán velem szóba? Hát hidd el, hogy azért, hogy eljuttasson bennünket a megszentelődés útján egészen a szentségig, amikor már nem te vagy az életed középpontja, nem te vagy az első helyen, hanem az Isten. Éppen ez ennek az egész hívő életnek a perspektívája, a jövője, hogy Isten újját teremtett gyermekeit el akarja juttatni, ahogy Pál apostol mondja, hogy fájdalommal szüllek ismételten titeket, írja a Galatáknak, hogy kiábrázolódjék rajtatok a Krisztus. Értitek? Ez a jövőkép, hogy beteljesedjen rajtunk a teremtés csodálatos terve, hogy a saját képére teremtett, hogy hasonlóvá legyek az ő fiához. Ez az jövőkép, értitek? Hogy milyen jövőképet képzelt el neked az Isten, hogy hasonlítani fogsz rá. Milyen csodálatos távlat, nem? Csak lehet, hogy ez nem mozgatja meg a testi ember, az anyagias testi ember fantáziáját. De a lelki ember erre vágyódik. Hogy bárcsak ne az az ember lennék, bárcsak új ember lehetnék. És Ábrahámot nem hagyja Isten, tovább viszi, vezeti, tanítja. Nagyon érdekes az, ahogy Isten bánik Ábrahámmal, ugyanúgy bánik velünk. És ezért jó ismerni az igét, mit is várhatunk a mi Urunktól. Bizony tovább viszi őt, beszél vele, aztán megerősíti azt a szövetséget, amit vele kötött. 15. fejezetben ezt olvassuk, a Mózes 1.15-ben, ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz, látomásban, ne félj Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökri. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints fel az égre, számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódot lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Egy csodálatos történet. De figyeljetek meg, és milyen türelmes a mi Urunk. Mert mit is láthatunk itt? Különös dolgot. De olyan különös dolgot, amin igazából egy hívő ember fel is háborodik. Hát most gondoljátok, a Szent Isten elkezd veled beszélni. És azt mondja neked, kedves gyermekem, megáldva, megáldalak téged. És erre te azt mondod az Úrnak, ó Uram, ez nagyon szép, de mit adhatsz-e nekem? Hát nem adtál gyereket. Hát ez az én egyetlen jövőképem. Én nem akarok semmi mást, egy utódot, hogy valaki fenntartsa a nevemet, hogy ne a rabszolga örökölje az én házamat. Hát most gondolj bele, nem felháborító? Mi a legfontosabb Ábrahámnak? A gyerek, az utód. Na most gondolkodjunk meg éppen most a mai állapotodban, mi neked a legfontosabb? De hát ebben az utódban kit szeretünk, kit imádunk, kit keresünk? Hát magunkat. Hát testvérek, miről beszél Ábrahám? Miért kell neki ez a gyerek? Hogy fönntartsa a nevét. Önmagát keresi az ember, testvérek, mindenben. Ez gyalázatos, de így van. Sőt, ebből aztán most már érdemet csinálunk, hogy bocsánat, nem érdemet akartam mondani, hanem erényt csinálunk belőle. Az önmegvalósításból, az önimádatból erényt csináltunk a 21. század elejére, sikerült, és nem vesszük észre, micsoda torzó. És figyeljetek meg a mi mennyei atyánkat. Nem vág Ábrahám nyaka közé. Még csak össze se szidja. Hát nem csodálatos, hanem azt mondja neki, nem Eliézer lesz a te örökösöd, hanem aki tőled származik. Meghallgatja Isten az ő kívánságát és vágyát. Ó, hányszor hallgatja meg, testvérek, hányszor hallgatja meg a mi drága mennyei édesatyánk, hogy meglásd az ő szeretetét. Aztán elhitte Ábrahám, hogy igen, ő kap egy gyermeket, és örült neki, örült Isten áldásának, sőt, ez igazságá lett számára, hogy hit az Úrnak. De meddig tartott a hite? Addig, ameddig a feleségénél meg nem szűntek a női életfolyamatok. Eddig tartott a hite. A mi hitünk is legtöbbször csak addig tart, amíg emberileg lehetségesnek tartjuk azt, amit szeretnénk. Addig tart a hitünk. Aztán az egész oda lesz, mert azt mondjuk, hogy ó, hát ez már lehetetlen. Hát ki is mondja ezt Ábrahám? Meg Sára is, hogy úgy látszik, Isten csak ígérget, de nem teljesíti. Vagy azért, mert nem tudja, nem képes rá, vagy nem akarja, és erre Sára nagyon rossz tanácsot ad a kor szokása szerint, az akkori kor szokása szerint a saját rabszolganőjét, egy egyiptomi rabszolganőt, Hágát, odaad a férjének, hogy háljon vele, és tőle szülessen a gyermek, mert ő még fiatal tud szülni, így megoldják az utódlás kérdését, végül is Ábrahám lesz az apa. Segíts magadon, az Isten is megsegít, mondja a magyar közmondás. Na de hát nem erről volt szó. Isten nem ezt ígérte. Ő az ígéret gyermekét akart Ábrahámnak ajándékozni. Nem a parázna bűnben született gyereket. És ebből óriási botrány lesz, és óriási feszültség lesz Isten és Ábrahám között, Sára és Ábrahám között, felborul az egész család békessége, minden a feje tetejére áll, rengeteg szenvedést okozva ezzel Ábrahámnak, Sárának, Hágárnak, Izmaelnek, Izsáknak és az utódoknak mind a mai napig. Egy engedetlen lépés. Miért? Mert Ábrahám hite csak addig tartott, ameddig az emberi lehetőségek. De hát akkor most hívő Ábrahám, vagy nem hívő? Vagy egyáltalán én meddig vagyok hívő? Hát testvér, addig, ameddig a hited ér. Hát ha elvesztem a hitemet, akkor már nem vagyok hívő. Hát ha elvesztem az Isten iránti bizalmamat, akkor mit beszélek én arról, hogy hívő vagyok? Ha nem tudom az Isten kezébe adni az életemet, jövőmet, hanem magam akarom kiformálni, magam akarom megvalósítani magamat és az egész jövőmet, hát testvérek, az kontár munka lesz. Mindig azt mondom, jobb, ha Isten teremt újja engem, mintha én valósítom meg magamat. Mert az egyik kontármunka, a másik igazi teremtő munka lesz. Tehát megbukott Ábrahám. Mondjuk ki magyarul, megbukott a hívő a hitében. Veled nem történt ez meg? Ezt komolyan kell gondolnunk, mert ezek az állomások, amikről Ábrahám történetében az ige beszél, figyeljük, milyen szép láncolata annak, hogy Isten kiformálja végül is Ábrahám hitét. És eljut oda, hogy nem lesznek többé feltételei. De amikor Isten ezt rosszalja, amit ő tett, akkor Isten újra beszél vele. És amikor újra beszél neki az Úr, akkor furcsa dolog történik. Először is 13 évig nem hallunk arról az igében, hogy Isten és Ábrahám között lett volna szóváltás. Hát testvérek, ennyire megharagudott rá az Isten. Isten 13 évig duzzogott. Vigyázzunk, nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Ábrahám megszerezte, ami neki fontos volt. Megkapta Izmáelt. Most már nem érdekelte annyira az Isten. Hányszor látom, Isten meggyógyít halálos betegségekből embert. Egy darabig még hálás a szíve, aztán elfeledkezik az egészről. Aztán egy idő után kezd bolondokat beszélni ilyenkor az ember. Erős volt a szervezetem, még a rákot is legyőztem. Jaj. Nem szabad ilyeneket mondani. Nehogy úgy járjunk, mint Ezékiás, akiről azt mondja az ige, hogy hálátlan volt. Ábrahám meg egyszerűen itt hitetlen volt. Mit mond neki az Isten, amikor végre újra ő szólítja meg? Azt mondja neki, én vagyok a mindenható Isten. Járj előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel. Most ezt miért mondja újra az Úr? Hát már megajándékozta, nem? De megtörte a szövetséget. A bűneink mindig megtörik a szövetséget, ezért újra és újra bocsánatot kell kérnünk, ha vétkeztünk. És Isten azt mondja neki, én vagyok a mindenható Isten. Miért mondja ezt neki? Mert ez volt Ábrahám hitének a hiányossága. Testvérek, ez volt Ábrahám hitének a hiányossága. Ő egy olyan Isten képet ismert, aki a földi lehetőségek között meg tudja tenni azt, ami lehetséges. De hát erre mit mond neki? Én vagyok az El Saddai, a mindenható Isten, akinek minden lehetséges. Olyan csodálatos ám ez, hogy Isten kijelenti magát a megbukott hívőnek. Nem döngöli bele a sárba, hanem tovább vezeti, tanítgatja, nevelgeti, úgy, mint ahogy egy jó édesanyja, édesapa a gyermekével bánik. Úgy bánik velünk, ami drága mennyei atyánk. Ezt a szeretetet. Egyetlen szemrehányás. Járj én előttem. De tudjátok, mi az eredeti kifejezés? Az eredeti kifejezés, mint mikor a kis totyogó gyermeket az édesanyja a szemével őrzi, aki elkezdett járni. Járj én előttem, majd én terelgetlek téged, mint édesanyja a kicsi gyermekét, aki még nem tud a hit útján járni. Hát nem csodálatos a mi Istenünk. Az ember ilyenkor azt várná, hogy valami villámcsap le az égből, és ezt a hitetlen Ábrahámot nem. Teráltsa csap le a villám az égből, hanem azt mondja neked az Úr, járj én előttem. Sőt, Jézus már így mondja, kövess engem, mert már ő járt előtted. Megjárta az életen, az élet útját, amely az üdvösségre vezet, az örök életre vezet. Nekünk őt kell követnünk, Jézus Krisztust. Ábrahámnak aztán újra ígéretet tesz az Isten. Azt mondja, mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle, mármint Sárától. Megáldom őt, népek támadnak belőle. Népek királyai származnak tőle. És most mit tesz a hívő? Tessék csak figyelni. Ábrahám arcra borult, de nevetett. És azt mondta magába, 100 esztendős embernek lehet-e még gyereke? Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? A kinevetett Isten. És most se csap le a villám. Ugye milyen drága a mi úrunk. Ő majd bebizonyítja. Majd bebizonyítja Ábrahámnak, hogy neki minden lehetséges. Az Úr Jézus, amikor egyszer a tanítványai a gazdag ifjú miatt kétségbe esetten kérdezik, Uram, akkor kicsoda üdvözülhet? Akkor azt mondja az Úr Péternek, ez embereknél lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ezért, mikor ott van a szívedben a kételkedés, Istennel kapcsolatban, hát oszlasd el a kételyeket, mert neki minden lehetséges. Hát ilyen a mi Istenünk. Aztán valóban Isten jön, megjelenik Ábrahámnak. A barátjának nevezi. Valami hihetetlen szeretet, ahogy hordozza ezt az embert, és hogy mondja a Biblia? A hívők atya. Tehát ahogy az apa az Istentől vezetett, te is az vagy. A hitbeli gyermekei vagyunk mi Ábrahámnak, mert ő kapta az ígéreteket, és ez rád vonatkozik, és rám is vonatkozik, és ebben a csodálatos történetben megy tovább az Isten, sőt, olyan mértékig megy tovább, hogy megjelenik Isten a Mamré tölgyesébe, két angyal társaságába, az Úr, a preexisztens Krisztus, és beszél Ábrahámmal, és újra megígéri, hogy Sárának gyereke lesz. Akkor meg Sára neveti ki az Istent. Nevet a sátorba, és az Úr azt mondja, miért nevetett? Persze értébe letagadja, de bizony nevetett. Hát ki nevetjük az Istent? Hát szembe nevetjük az Istent? Ó, testvérek, mi lelkészek nagyon sokat tudnánk erről beszélni, amikor ott állunk koporsók mellett, Úrnak mellett. És körülnéz az ember a gyászolók tekintetén. Hát ott aztán nincs élő reménység. Ott aztán nincs jövőkép. Így szoktam megmondani, meg szoktam mondani a gyászolóknak, hogy kedves jelenlévők, önök halálhívők. Halálhívők, mert abban hisztek, hogy halál, pont, vége mindennek. De igen, hát miért lenne jobb a mai ember, mint Ábrahám? Tehát nem azért mondom én ezeket, mintha én különb lennék. Ó, nekem engem ugyanúgy kellett vezetgetni. Bukások után, kudarcok után, hitetlenségek, kételkedések, mindannyian ilyenek vagyunk. Egyedül a mi drága úrunk, hűséges. És nézzétek, az a jó ebben az egész történetben, és Ábrahámtól azért ezt meg kellene tanulni. Soha nem fordított hátat az Istennek. Soha. Ne fordítsa hátat. Akármilyen mélyet buktál. Akármilyen kételyek támadnak a szívedbe. Tegyél úgy, ahogy Jób tett. Vitasd meg az Istennel. Minden érthetetlen dolgot Jób megvitatott az Istennek. Gondoljatok, 10 gyereke halt meg. Egyetlen pillanatban 10 gyereke, és a mérhetetlen gazdagságát egy nap alatt elveszítette. Ott maradt nyomorultól, és még rászakadt a rák nyomorúsága. Nem fordított hátat az Istennek, hanem megbeszélte vele, sokszor lázadozva, kételyek között, gyötrődve, vitatkozva, de vele beszélte meg. Addig maradt szívő, amíg Istennel beszélel, vitatott meg a dolgaidat, addig oda mersz állni az Úr Jézus elé, hogy nem értem, Uram, ezeket a dolgokat, amik velem történnek. Hogy történhetett meg ez az Ábrahámmal? Hogy történhetett meg egy hívő emberrel ilyen? Hogy elárulja a feleségét, hogy paráznaságba, házasságtörésbe, Isten igének a megszegésébe keveredik. Hogy történhet meg? Hol az Isten? Miért engedi meg? Testvérek, Isten bölcs, nagyon bölcs Isten. Ő tudja, hogy meg kell tanulnunk a bukásainkból, meg kell tanulnod a bukásodból, az engedetlenségedből, a hitetlenségedből, meg kell tanulni a leckét, és úgy tud továbbvinni téged a hit útján. Isten nem azért teszi ezt, hát persze, hogy megőrizhette volna mindezektől Ábrahámot. Persze, hogy engem is megőrizhetett volna dolgoktól, meg téged is, de azért nem teszi, mert szeret. Mert csak így tanuljuk meg, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek. Nála nélkül nem lesz üdvösségem. Csak ő vezethet el az élet útjáig. Aztán Ábrahám megkapja az ígéret gyermekét. Megszületik Izsák. Óriási konfliktus a családba. Meg kell szenvednie Ábrahámnak, hogy el kell űznie Izsákot. Hát miért nem jó az Istennek? Azt mondja Ábrahám, mikor kineveti az Istent. Ó, Uram, bárcsak Izmael életét védelmeznéd. Tehát azt mondja Ábrahám úgy röviden Istennek, hogy hagyd el, Uram, nem kell nekem már más fiú, itt van, megvan, ezt védelmezd, amit én megszereztem. De testvérek, Isten nem áldja meg azt, ami nem az ő ígéretőből adatik, ami bűnből született, az átok alatt van. Gondoljatok csak a Mózes 5. könyvében az átokmondás és az áldásmondásokra. A bűn mindig átok alatt van. Minden bűn átok alatt van. Azt én nem hiába áldogatom meg. Azért olyan szörnyű gondolat, hogy megáldani a egyneműek házasságát. Hogy áldhatnám meg azt, ami Isten szemébe bűn, és ami átok alatt van. Én ezt hiába áldogatom. Megállhatom, de nem ér semmit. Egyet lehet tenni, meg kell térni belőle. Minden bűnnel ezt kell tenni, akármilyen bűn. Minden bűnnel ez az egy, megtérni belőle. Tehát visszatérve oda megkapta az ígéret gyermekét. És testvérek, itt meg kell érteni, itt lelki dolgokról van szó. Isten azt ígérte, hogy Sárának fog gyermeke születni. A paráznaságból való Ábrahám magvát nem használta fel az ő isteni áldásának a továbbvitelére. Csak az ígéret gyermeke. Ezért Jézusnak az előképe ebben az értelemben Izsák. Az egyetlen. Ábrahám szíve csüngött ezen a fiún. Öreg ember. Tudjuk, hogy öreg ember milyen szentimentális tud lenni. Sokszor idős, jóindulatú férfiaknak is potyog a könny, időskorú könny a szemükből, mert érzelmesek. Most gondoljuk, ez az idős embernek végre ott van Izsák, a drága gyermeke. Így mondja neki az Isten, az egyetlened, akit szeretsz, akit szeretsz. Tudnék, mindenki más Izsák után következett. Mindenki más Izsák után következett. Izsák volt a drága utód. Izsákon csüngött Ábrahám teljes szíve. Ő volt a jövőképe. Ő volt a jövőképe. Nekünk is sokszor a gyerekeink a jövőkép. A gyerekeinken csüngünk. Önmagában ez nem is probléma, hogy a gyermekeink olyan drágák és fontosak. A probléma csak abban van, ha Isten helyére kerül. De ha a feleségem kerül az Isten helyére, az is probléma. Bárki kerül az Isten helyére. És Ábrahámnak azért kellett vinnie Izsákot, mert az Isten helyén volt. Értitek, az Isten el akarta juttatni Ábrahámot a hitbeli tökéletességre. Mi a hitbeli tökéletesség? Mert az Úr Jézus azt mondta, legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes. Mi a hitbeli tökéletesség? Hát testvérek, az, hogy én mint ember imádom az én Uramat, Istenemet, és ő van az életem első helyén. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ő az én drága mennyei atyám, ő az én megváltó Istenem, benne reménykedem, ő az én jövőm, és akkora helyen van. Ő az én élő reménységem. Élő reménység, ezt mondja az a Péter apostol, aki a kereszt alatt minden reménységét elveszítette. Neki semmi reménysége nem volt. Hányan veszítjük el a reménységünket? És képzeljétek el ennek az Ábrahámnak, azt mondja, az Isten, vidd a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, és áldozz fel nekem. Azt is megmondja, hogy hol. A Mória hegyén, azon a hegyen, amelyet én mutatok neked. Gondoljatok meg ezt az utat. Gondolom, Ábrahám szívébe, mintha kést forgattak volna. De ment. Érthetetlen. Érthetetlen. Ment, mert most már hívő. És mit mond Ábrahám? Uram, nem tudom, hogy mit akarsz. Nem tudom, hogy miért mondtál nekem ilyen borzalmas dolgot. De mert te mondtad. Tudom, hogy ez a legjobb. Most valami rettenetes, ez a legrosszabb. Ennél rosszabb nem lehetne. De te mondtad, Uram. Te tudod, mit akarsz. Mert én már tudom. Honnan tudta Ábrahám? Onnan, hogy megszületett Izsák. Annak a Sárának, akinek már lehetetlen volt gyermek. Már tudta, hogy az Isten mindenható Isten. Tudta, hogy őt szereti. De nem értette az egész történetet. Hát azt nem csodálom. És testvér odaviszi, és amikor felemeli a kést, gondoljátok el ezt az egész szörnyű történetet, nincs ennél rettenetesebb történet a Bibliában. Kivéve azt az egyet, ami valójában megtörtént. Olyan megrázó, hogy mondja az ige, mentek ketten együtt. És hol az áldozatra való állat? Kérdezi a kisfiú, hol az áldozatra való állat? Majd az Isten gondoskodik áldozatról, fiam. Mi mehetett végbe? Az a csoda, hogy nem hasadt meg ennek az embernek a szíve. De neki nem kellett végrehajtani az ítéletet. Próbára tette őt az Isten. Megpróbálta a hitét. És azt mondja, most már látom, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Nem tagadtad meg tőlem a te egyetlen egyedet. Hihetetlen, ilyen próbákon keresztül senkinek se kellett menni Ábrahámon kívül. De Isten megtette. Ez a mondat mindig úgy visszacseng a fülembe, amikor magam elé képzelem, ahogy Jézus megalázottan, leköpve, arculverve, megkorbácsolva, a kereszt alatt roskadva megy a Golgota felé. És az ember mondaná, hogy mennek ketten együtt. Viszi az atya a fiát. Viszi az atya a fiát. Érted és értem. Az ember szinte ki sem meri mondani ezt a szeretetet, hogy a legdrágábbat feláldozta azért, hogy neked legyen jövőképed, legyen élő reménységed. Mert egyébként nincs jövő. Nincs reménység. Testvérek, mondjuk ki magyarul, Jézus Krisztuson kívül az emberiségnek nincs reménysége. Semmilyen tekintetben. Semmilyen tekintetben. Nincs jövő. Ő teremtette meg számunkra a jövőt. Azt a hazát, amelyet Ábrahám, Izsák és Jákob is keresett. Azt a hazát, amelyik Józsefnek olyan fontos volt, hogy gondoskodott arról, hogy majd a tetemeit vigyék el az ígéret földjére. Majd, ha kiszabadul Izrael Egyiptomból, majd ha elmennek, vigyék magukkal, és olyan döbbenetes volt olvasnom, hogy Dávidról írja, aki kiásta József palotáját Abarizba, Egyiptomba, és megtalálták a kertben a piramist, József piramisát. És leírja Dávidról, hogy szívszorítva bontották fel, és nyitották ki a piramis ajtaját. Mert a Biblia szerint ott nem lett volna szabad csontokat, tetemet találni, mert József gondoskodott a tetemeiről, hogy elvigyék oda, ahol Sára, ahol Ábrahám és Izsák pihentek. Az ígéret földjére, persze ez csak kép, a reménység képe. És kibontották a piramist, és benne csak egy szobrot találtak. Egy keletiesen felöltözött vezér szobrát találták. József kultusz szobrát találták meg, és egyetlen csontocska sem volt a piramis belsejébe. Hát igen, és most mondhatnánk, Jézus Krisztus sírja is üres volt, és ez az üres sír, a feltámadás drága ajándéka, értitek, ami jövőképünk. Az, ami az Úr Jézussal történt, az veled is meg fog történni, ha te hívő gyermeke vagy. Ha te életedben is kiábrázolódhatik az Atya fiának képe, akkor van reménységed. Akkor ott van az örök élet ígérete a te számodra. És ezt kereste Ábrahám. És csodálatos evangélium ám ez. Ilyen a mi Istenünk. Így bánik velünk. Ilyen szeretettel, ilyen végtelen türelemmel. Hát nem. Hát én minél vénebb vagyok, annál jobban látom. Jaj, Uram, milyen türelmes vagy hozzám. Óriási evangélium. De most hiszed-e, amit Péter olyan csodálatosan leír, vagy akár Pál apostol, hogy a Róma 5-ben azt írja, ő által kaptunk hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségébe. Felragyog rajtad Isten dicsősége. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Hát nem csodálatos ez az ige, hogy összefoglalja az egész esti üzenetünket Pál apostol által a Szentlélek, hogy hát kipróbált hívő emberek szívében támad az álhatatosság, az élő reménység, ahogy aztán most befejezősül felolvasom Péter apostol szavait. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, mármint az Úr Jézus, de az idők végén jelent meg ti értetek, aki által hisztek Istenbe, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenben vetett reménység is legyen. Hogy hitetek az enyém és a tied Istenbe vetett reménység legyen. És akkor van a jövő. Akkor biztos a jövő. Ha vele együtt meghaltunk, vele együtt feltámadunk. Amen. Imádkozzunk. Emlékezz, Uram, szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reményt is adtál. Köszönjük, Uram, hogy a te ígéreteid Jézus Krisztusban lettek igazak, igenek és ámenek. Köszönjük, hogy benne teljesedett be minden ígéreted. Sőt, mindazok az ígéretek, amelyek csak e világra vonatkoznak, azok is ő általa, és az ő szeretetéből lehetnek a mieink, amelyeket nem úgy ragadunk el, amelyeket tőled kérünk, amelyek valóban áldással lehetnek az életünkben. Ó, Uram, ismered a szívünket, milyen sok vágy, kívánság, mennyi titkos reménység van emberek szívébe. Cselekedd meg, Uram, hogy valóban az a reménység legyen élő reménységé számunkra, amelyet te, Úr Jézus Krisztus, megszereztél és adtál nekünk ígédben. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.